Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 255. dicséretünk első és második versét énekeljük istentiszteletünk kezdetén. A 255. dicséretünk első és második versét, mely igen jó az Úristent dicsérni. És a 25. Zsoltárunk éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. A 25. Zsoltárunknak az első, valamint a 6. és 7. versét fogjuk énekelni. Tehát az első, 6. és 7. versét, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.
Hozzád emelem, és már
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, aki a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk a Heidelbergi K.T. soron következő tanítását, melyet Somogyi Péter presbiter testvérünk olvas ezen a mai vasárnapon közöttünk. Az Atyaistenről szól ez a néhány tétel, méghozzá az ő teremtői munkája nyomán az ő gondviseléséről.
Micsoda az isteni gondviselés! Istennek mindenható és mindenütt jelenlevő ereje, jelenvaló ereje, mely által mennyet és földet minden teremtménnyel egyetemben, mint egy saját kezével fenntart és úgy igazgat, hogy fák és füvek, eső és szárasság, termékeny és terméketlen esztendők, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szóval minden nem történetesen, hanem az ő atyai kezéből jön. Mit használ nekünk Isten teremtői munkájának és gondviselésének megismerése? Azt, hogy minden némű viszontagságban tűrök, a boldogságban háladatosak, tűrök boldogságban háladatosak, a jövőt illetőleg pedig a mi hűséges Istenünknek és Atyánk iránt jó reménységben legyünk afelől, hogy az ő szeretetétől semmi el nem szakíthat minket, mivel minden teremtmény annyira az ő kezében van, hogy az ő akarata nélkül semmit sem tehet, de még csak meg sem mozdulhat.
Isten igéje is erről a gondviselésről szól közöttünk, Máté evangéliumának 6. fejezetéből, a 6. fejezet 25. versétől 34. versig terjedő szakaszból. Nevezett helyen Máté evangéliumának 6. fejezetében a 25. verstől kezdődően ezeket találjuk megírva, Jézus tanítása ez. Ezért mondom néktek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többé az élet tápláléknál és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat. Nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok éti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy alasznyival is? Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei líliumokat, hogyan növekednek. Nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsiny hitűek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit ígyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Isten áldása, kegyelme legyen és maradjon rajtunk, hogy megérthessük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, aki teremtőnk vagy, de nem csak teremtőnk, hanem oltalmazónk, vezérlő mesterünk is, aki szeretnél bennünket a te kijelentésed és igazságaid által megnyerni és elvezetni az örök életre. Dicsőítünk azért, mert nem csak szeretnéd ezt megtenni, hanem van hatalmad és erőd is, hogy ezt megtegyed. Dicsőítünk azért, mert szent lelked által jelen vagy, munkálkodsz, miközben a te ígéd és a te beszéded megszólal közöttünk. Hálaadással köszönjük meg, hogy veled lehet itt találkozásunk, hogy eléd jöhetünk, de még inkább köszönjük te neked azt, hogy te jöttél magad elénk, a te fiad, az Úr Jézus Krisztus által, az ige által, a kijelentés által. Köszönjük te neked, hogy ismersz bennünket, tudod a mi életünknek gyarlóságait, ismered a mi veszedelmünket, kárhozatunkat, és mégsem ítélettel, hanem kegyelemmel keresel bennünket ezen a mai délelőttön is. Hadd áldjunk és magasztaljunk téged ezért, s hadd dicsőítsünk azért, mert tudjuk véghez fogod vinni a te munkádat közöttünk és bennünk. Légy áldott ezért, atyánk. Amen. Elfoglalva a helyünket, kedves testvéreim, a 153. dicséretünket keressük ki, és a dicséretnek egyetlen versét énekeljük. 153. dicséretünk, ó, mely boldog ember az, ki téged élő igaz, egy Istent megismerhet. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasom. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetéből, a 24-től a 28. versig terjedő szakaszból. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetében a 24. verstől ezt találjuk megírva. Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből. Hiszen ő ad mindenkinek életet, lehelletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem. Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek. Bizony, az ő nemzetsége vagyunk. Kedves testvéreim, vasárnapról vasárnapra a heidelbergi KT tanításának fonalát követjük, és azokról a témákról szól közöttünk Isten igéje, amelyeket ez a vezérfonal elénk hoz és elénk ad. Ahogyan elhangzott ez már a mostani vasárnapokon, a hitvallást magyarázzuk egy hitvalláson belül. Az egyetemes, általános keresztény hitvallást, az úgynevezett apostoli hitvallást magyarázzuk a speciális felől, a református, protestáns szemszögből. Mit is jelent azoknak a tételeknek, hittételeknek a felsorolása, amelyekről az apostoli hitvallásban mi vallunk? Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Ez az első tétele az apostoli hitvallásnak, és ennek a kezdő magyarázatát hallhattuk az elmúlt vasárnap. A Szent Háromság taglalása után következik a hitvallásban ennek a hitvallásnak a tárgyalása. Újra kimondjuk, hogy Isten lényében egy, személyében három. Megértettük, hogy Isten a kijelentésben, mint Szent Háromság Isten jelenik meg. Atya, Fiú és Szentlélekként. Atyasága leginkább a teremtésben nyilvánul meg előttünk. A teremtésről elmondtuk, hogy ez a láthatatlan Isten viszonya a látható világhoz, de csak hitáltal érthető meg. Az elmúlt vasárnap a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből hallottuk az igét. Hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Elmondtuk azt, hogy a keresztény ember nem materialista, nem evolúcionista, hanem amikor Istenre tekint és Istenre gondol, akkor látja őt, mint teremtő Istent. Láthatatlan, de mégis hatalmas erővel, kibeszélhetetlen erővel bíró személyt, aki szavával megteremtette a látható világot. De az ige alapján nem rejtettük véka alá azt, hogy mindez hitáltal érthető meg. Nos, ha tovább vizsgálódunk a teremtés tényén túl, akkor azt láthatjuk és érzékelhetjük mindannyian, hogy a világ, amelyben élünk, a láthatók szüntelen mozgásban vannak. Minden mozgásban van körülöttünk. És az ember, aki ezt látja, fel kell, hogy tegye a kérdést, hogy mitől történik ez. Mitől van ez a mozgás? Ha elfogadjuk, hogy Isten a teremtő, és a világ fizikai, kémiai, meg természeti törvényeit is ismerjük valamelyest, akkor szükségszerű, hogy ezt a kérdést tisztázzuk. Nem mehetünk el mellette egy várándítással. Nem mondhatjuk azt, hogy benne nem érdekel, hogy mitől vannak a világban folyamatok, és amik történnek, azok milyen okból történnek. Nem mehetünk el így, mert abban a világban, a látható világban, amelyben élünk, sok minden már fölfedezés alatt van. Fölfedeztük ebben a világban azt, hogy nincsen örök mozgás. Nincs örök mozgás. Ha betáplálunk valamibe energiát, azt lehet nagyon hatékonyan használni, de újra és újra közölni kell energiát ahhoz, hogy valami mozgásban maradjon. Az energia szüntelen csökken, átalakul, és ezért nincsen örök mozgás. Nincsen újulás sem, vagy szűkítsük a kört, önújulás sem. Ezt mindannyian tapasztaljuk magunkról, hogy ma más emberek vagyunk, mint akik tegnap voltunk. A sejtjeink öregednek, pusztulnak, így változunk mi is. Aztán vannak olyan törvények a fizikában, a tudományban, amelyeket nem mi találtunk ki, de nálunk okosabb emberek megfogalmaztak, megpróbáltak leírni, és ezek a törvények is mind abba az irányba mutatnak, hogy a világban bizonyos folyamatok megfordíthatatlanok, és a rendezettségből minden a rendezetlenség irányába fejlődik. De most itt a fejlődik alatt, ami alatt mi általában egy pozitív folyamatot szoktunk érteni, most értsünk egy negatív folyamatot. A rendezetből minden a rendezetlen felé mozdul el, ha úgy magára van hagyva. Ha kiteszünk egy doboz vajat, akkor az először fölolvad, a napon aztán megbüdösödik, aztán ha túl sokáig ott hagyjuk, akkor fölrobban dobozostól, aztán szépen eltűnik, semmibe vész. Ha letesszük a biciklinket a tárolóba, és elfelejtünk ránézni 20 éven keresztül, akkor amikor rátalálunk, akkor rozsdát fogunk rajta látni, szétesett gumialkatrészeket. A rendezettségből minden a rendezetlenség a szétesés irányába mutat. Szóval, ha elfogadjuk azt, hogy Isten a teremtő, de figyelembe vesszük a világ törvényeit is, akkor meg kell újra és újra kérdeznünk, hogy mitől van mozgásban ez a világ. És miért nem esik szét ez a világ? Főként meg kell kérdeznünk, hogy miért nem esik szét, ha igaz az, amit az evolúcionisták tanítanak, hogy itt évmilliárdok óta működik minden a világ egyetemben. Akkor hogy nem esett még szét mindaz, amiben élünk? Honnan van az erő, ami mozgatja ezt a világot? Sokan arra gondolnak, hogy Isten a teremtésben elindított egy folyamatot. De ha ezt az elvet elfogadjuk, és azt mondjuk, hogy Isten elindított egy folyamatot, és aztán elvette a kezét mindarról, ami történik, akkor azt kellene feltételeznünk, hogy minden szüntelenül ismétlődik. Hogy minden szüntelenül ismétlődik. Ha volt egy etap, egy időszak, amíg Isten beállított a Földön mindent, törvényeket, teremtményeket, egyéb dolgokat, akkor ebből az következne, hogy ha Isten ezt az ügyet meglökte, elindította, akkor mindig minden ugyanúgy kellene, hogy ismétlődjön. De tudjuk azt, hogy nincsen ismétlődés az életben. Nincsen ismétlődés, nincs két egyforma napunk, és nincs két egyforma percünk sem. Ha ez igaz lenne, hogy Isten megteremtett valamit, és aztán ezt üzembe helyezve magára hagyja, akkor nem lenne sem pozitív, sem negatív változás. Nem lennének esetleges dolgok és esetleges történések sem körülöttünk. És ezzel mindannyian tiltakozunk. Mert tele vagyunk esetleges dolgokkal. És azt mondjuk, hogy mindig változás van körülöttünk. Sokan úgy gondolják, hogy Isten olyan, mint egy tekét, egy teke golyót elgurító ember, aki elgurítja a teke golyót azon a hosszú pályán, az utána már nincs befolyással arra, hogy ott mi fog történni. Ha jó irányt adtunk neki, akkor elér a pálya végére, ledönti a bábukat, de hiába izgulunk miközben, ha már kiadtuk a kezünkből, nem tudunk rajta semmit sem változtatni. Hát tudom, hogy a testvérek nagy többsége nem szokott tekepályára járni, de onnan lehet megtudni, hogy kik a kezdő tekések. Én se járok, egyszer voltam életemben. Elgurítják a golyót, és utána így húzódnak, amerre szeretnék, hogy menjen a golyó. Azt gondolom, hogy ezért be tudják valamilyen módon befolyásolni tudják a folyamatokat. Testvérem, sokan gondolják így, hogy Isten elgurította. Elgurította a teremtésben a földet, a történéseket, és onnantól kezdve ő már nem lényeges, mert úgysem tudja befolyásolni azt. Mivel tehát nem tudjuk, hogy honnan van az energia, ami mozgat mindeneket, az erő, mert hogy mozog körülöttünk minden, a föld is mozog, az űrben a csillagok, a naprendszerek is mozognak, és mivel folyamatos változás van körülöttünk, nincs állandóság, nincs ismétlődés, mint ha minden egy lineáris pályán mozogna, nem pedig egy körkörös pályán, ezért azt kell feltételeznünk, hogy valaki ott kell álljon a folyamat mögött, méghozzá aktívan kell, hogy ott álljon a folyamatok mögött. Tehát a látható világ mozgása oda kényszerít bennünket, ha hajlandóak vagyunk egy kicsit gondolkozni, megállni, elcsendesedni, hogy kell valaki legyen a dolgok mögött. Kell valaki legyen a dolgok mögött. Az elmúlt vasárnap beszéltünk a materialista világ szemléletről, ami a legátfogóbb világ szemléletek egyike, és elmondtuk azt, hogy a materializmus azt mondja, mindennek a kulcsa az anyag, és ami a folyamatok mögött áll, az nem más, mint a véletlen. Mint a véletlen. A materializmus szerint a világ rendező elve a véletlen. Már a kezdeteket is így magyarázza a materializmus. Azt tudnilik, az anyag véletlenszerű, értelmes összerendeződése, azt mondja a materializmus. Két valami egymásra talált, aztán úgy gondolták, hogy jobb lenne, ha lennének többen, de mindez véletlenül történt, nem is lehet igazából leírni, amit a materializmus feltételez. De amikor a véletlenre, mint mozgató erőre rágondolunk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy fogalmazzuk meg, mi a véletlen. És itt megint bajba kerülünk. Mint ahogy az anyagról sem tudja a materialista világ megfogalmazni, hogy az micsoda, így a véletlen is megfogalmazhatatlan, testvérek. A véletlen az nem személy. A véletlen az nem erő. Azt szokták mondani, hogy a véletlen az egy elv. De még elv se lehet igazán, mert megfoghatatlan. A véletlen ezt jelenti, megfoghatatlan, meghatározhatatlan. Akkor igazából elv sem lehet. És azt kell mondjuk, hogy az a világnézet, amelyik azt mondja, hogy a világ mozgása, az életünk mögött a véletlen áll, az tulajdonképpen a tapasztalatokból indul ki, és egy hipotézist állít föl, ami persze egy hamis hipotézis. A tapasztalatokból indul ki, hogy hogy élek ma, hogy éltem tegnap, változás van, mi mozgathatja ezeket a dolgokat, bennem, körülöttem, a világban, azt mondja, feltételezem, hogy a véletlen. De hogy mi a véletlen? Az megfoghatatlan, az homályos, leírhatatlan. A keresztény ember másként gondolkozik. A keresztény ember attól keresztény ember, szeretném hangsúlyozni közöttetek újra és újra, hogy a kijelentésen nyugszik a hite és a meggyőződése. A keresztény ember nem attól keresztény ember, hogy templomba jár. A keresztény ember attól keresztény, hogy a kijelentése nyugszik az egész élete, a felfogása. És ez a felfogás szüntelenül azt keresi, ebben a helyzetben és ebben a kérdésben is, mitől mozog körülöttünk minden, van-e valami, ami a történéseket befolyásolja, irányítja, vezeti? A keresztény ember itt is azt keresi, mit mond Isten? Mit mond Isten? Mert a keresztény a kijelentésből indul ki, hogy megértse a valóságot. A materialista fordítva cselekszik, a valóságból indul ki, és a végén az egyre szűkülő keresztmetszetben nem jut sehova, vagy ahova eljut, arról kiderül, hogy meghatározhatatlan. Az anyag az véletlen. A keresztény ember a kijelentésből indul ki, és abból az aspektusból akarja megérteni a valóságot, a tapasztalatait. Testvéreim, a Biblia azt mondja nekünk, hogy Isten ereje az, ami által ma minden végbe megy a világban körülöttünk. Isten ereje az. Nagyon szépen beszél erről Pál apostol ebben az aténi beszédben, amelyet felolvastam nektek. Azt mondja, hogy Isten nem lakik az emberkéz alkotta templomokban. De mit is mond róla? Ő teremtette a világot, mindazt, ami benne van, mennek és a földnek ura. Azt mondja, ő ad mindenkinek életet, lehelletet és mindent. Azt mondja, mindent meghatározott. Meghatározta elrendelt idejüket az embereknek a föld színén, és még lakóhelyük határait is. Pál apostol arról szól ebben a beszédben, hogy a Teremtő Isten, aki létrehozta a mi világunkat, aki létrehozta a mi életünket, ez a Teremtő Isten aktívan mindenben benne van. Jelen van. Nem elgurította a golyót, a földgolyót, hogy az menjen a maga útján. Hanem azt mondja Pál, hogy Isten ereje által ma is minden látható és nem látható történés végbe megy. Az ő ereje által. Magyarán azt mondja nekünk Pál apostol és az írás, hogy semmi sem véletlen a Földön. Semmi sem véletlen a Földön. Hanem minden Isten tudtával, tervei szerint, és az ő kezéből származik itt a Földön. Tudom, hogy nagyon sok kérdés fölmerül bennünk, és elsősorban arra gondolunk, hogy mi van a gonoszságokkal. Fogunk erről még beszélni. Ma azt szeretném szívetekre helyezni, ez a következő lépés, hogy megértsük, hogy a világban semmi nincsen Isten tudta akarata nélkül. Ő mindenről tud. Nem csak, hogy mindenről tud, hanem az ő ereje az, ami mozgatja a világot. Azt mondja Pál apostol, hogy mindent meghatározott, azaz Isten mindent eltervezett. Nincs a világban véletlenszerűség, ami adhok történik. Emberi aspektusból, a mi aspektusunkból létezik ilyen. De azt mondja az apostol, és ezt mondja a kijelentés, hogy a felsőbbrendű, az Isten aspektusából nincs véletlen. Hogy még érthetőbbé tegyem, testvérek, Isten a Biblia szerint nem improvizál. Isten nem rögtönöz. Isten tudja, hogy mit akar, mert eltervezte, mert meghatározta, és azt pontról pontra a legkisebb részletekig véghez is viszi. Mit mond Jézus ott a hegyi beszédben, amit felolvastam itt közöttetek? Azt mondja Jézus az övéinek, hogy ne aggodalmaskodjatok. Miért nem kell aggodalmaskodnotok? Mert azok a spontánnak tűnő folyamatok, amelyek körülöttetek vannak a világban, madarak röpködnek a fejetek fölött, virágzik a mezőnek a füve, szép is, azt mondja, mindez az Isten akaratával működik. Ti ezeknél sokkal drágábbak vagytok az Istennek. Kedves testvérek, még a veréb sem repül Isten akarata nélkül, és még a fű se nő az Isten akarata nélkül. Nincs a világnak olyan szeglete, ahova az Isten ne látna be. A világnak, ami ő előtt tényleg valami anélkül, hogy azt ne ő mozgatná. Fölfoghatatlan ez nekünk, de ne felejtsétek el, amiről múlt vasárnap beszéltünk, hogy a látható és a láthatatlan világ között az összeköttetés a hit. A hit. Nem fogunk mindent megérteni, és nem fogunk tudni minden kérdést megválaszolni, mert ha ezt meg tudnánk tenni, akkor vagy mi lennénk istenekké, vagy az Isten válna emberré. Az ő láthatatlan, titokzatos és hatalmas világával, ami látható kicsink is világunkat, a hit köti össze. De azt mondja a kijelentés, hogy Isten semmit nem hagyott magára. A világban nem az van, hogy Isten fut a dolgok után, hogy mi csinálunk valamit, Isten megjön és igazgat, hanem azt mondja az ige, hogy Istennek van egy hatalmas terve, népekről, emberekről, lelkekről, lakóhelyekről, táplálékról, növekedésről, halálról, és az Isten ezt mindet véghez is viszi a földön. Mindig, mindenütt jelenvalóan, hatalmas erővel, az ő szent lelke erejével véghez viszi akaratát. Azonban szólnunk kell arról, hogy mi ennek az isteni gondviselésnek a gerince. Mert hogy erről sem hallgat az ige, hanem beszél nekünk. Maga az aténi beszéd is erre irányítja a mi figyelmünket. Mi Isten célja az ő gondviselésével? Azt mondja itt a 27. versben az apostol, hogy keressék Istent. Hogy keressék Istent. Azaz, Isten gondviselésének a gerince, az iránya, a választottak üdvözítése, és ezáltal Isten dicső hatalmának a megmutatása. A választottak üdvözítése, mert Istennek erre is terve van. Erre nézve is terve van. Isten nem fog mindenkit üdvözíteni a lázadó emberiségből, de van terve arra, hogy kiket akar üdvözíteni. És az ő gondviselése az egész világra nézve abba az irányba mutat, hogy az ő választottait megszólítsa, tudtukra adja a menekülés, az élet útját, és hogy elvégezze bennük a drága és üdvösséges hitet, szent lelke által. Mindez Isten dicsősége. Ez az Isten dicsősége. Sokan gondolják, az Isten dicsősége az lenne, ha kitörne a világ béke. Az Isten dicsősége azt, testvérek, hogy a lázadó embernek tett ígéretét betartja, És kegyelemből véghez viszi az üdvösséget. Ez az Isten dicsősége, nem az, amit mi szeretnénk látni az Isten dicsőségének. Holmik is múlandó földi világ békéért már nem is érdekelne bennünket a kárhozat. Pedig a világ béke itt a földön egy múlandó dolog, testvérek. A kárhozat pedig múlhatatlan, múlhatatlan, örökké tartó dolog. Mi az Isten dicsősége? Az az ő dicsősége, hogy az övéit a múlhatatlan veszedelemből, a kárhozatból szent lelke által kiragadja és üdvözíti. Ez az Isten dicsősége, és ez az ő gondviselésének a gerince, az iránya. Szeretném azt mondani, de értsétek jól, hogy ebben a világban minden Isten népéért és választottaiért történik, az ő üdvösségükért történik, azért, mert ebben nyilvánvalóvá lesz a hatalmas Isten győzelme és az ő dicsősége. Kedves testvéreim, nagy dolog ez, ha valaki ezt megérti, és az életében, mint élet elvet, hittel elkezdi alkalmazni. Mit mond az Istennel nem számoló, a materialista ember? Azt mondja, a származásom az anyagban van. Mi a rendező elv körülöttem a világban? A véletlen. Mi ennek a következménye? Az Istennel nem számoló ember életében ennek a következménye a kapkodás, ennek a következménye a végzett hit, hát ez dobta a gép, szokták mondani ma, így történt, ennek a következménye az aggodalom, ennek a következménye a harácsolás, a másik gyilkolása, ölése, a szeretetlenség, mert az ember, aki így gondolkozik, abban gondolkozik a felszínben, amit most lát. Együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk. Éljünk ma, minden áron. Nem az a lényeg, hogy másokkal mi történik, egy a lényeg, hogy nekem mi a jó. Egyre jobban ilyen világban élünk. Az ember mindig ilyen volt, de ma egyre jobban látjuk ezt, mert a média egyre közelebb hozza hozzánk a többi embert, azokat is, akik a világ másik felén élnek. És megdöbbenünk, hogy aki úgy gondolja, az anyagból származunk, véletlenszerű a mi életünk és a sorsunk, az úgy is éli meg az életét, és mibe kerül, mindegy, mi az ára. Akik azonban úgy gondolkoznak és hisznek, hogy Isten a teremtő, a rendező elv, ami mozgatja és véghez viszi a világ eseményeit, Isten akarata, azoknak az embereknek az életében a következmény a békesség. A békesség a jelenlegi állapotuk felől, a békesség a jövő felől. Az ilyen emberek életében hála van Istennek, mert tudják, hogy nem a személytelen sors, a megfoghatatlan véletlen ráncigálja az életüket, hanem Isten mozgatja annak eseményeit, remény, mert tudja, hogy a dolgok mögött Isten áll, aki jó végbe fogja vinni az életemet és annak dolgait, és az ilyen ember életében a következmény a bizalom. A bizalom nem csak a ma, hanem a holnap felől is. Afelé az Isten felé, aki ott áll a világ mindenség mögött, és aki akaratával mozgatja a világ mindenséget. Kedves testvéreim, azzal fejezem be, hogy vannak, akik mindezt, amiről ma itt szó van közöttünk, amivel kapcsolatban Jézus ígéretet tesz, és azt a parancsot adja, ne aggodalmaskodjál, vannak emberek, akik nem hiszik. Szomorú az ő sorsuk, véletlenszerű, meghatározhatatlan az életük. Vannak, ez egy másik csoport, akik mindezt hallják, azaz tudják, de mégsem számolnak vele. Az ilyen embereknek is szomorú az élete. Akik tudnak Istenről, akik megtudták azt, hogy Isten mozgat mindent, és mégsem számolnak ezzel. Nyomorult az életük. És vannak olyan emberek, akik hiszik, és számítanak is rá, és számítanak is ezzel. Hogy Isten nem csak teremtett, hanem minden nap, életem minden percében éltet, gondja van rám, a körülöttem lévő világot is igazgatja, és végül az ő dicsőségéért, az ő hatalmának megmutatásáért üdvözíteni is fog. Boldogok az ilyen emberek. Legyünk olyanok, akik hiszik, bátorítalak benneteket erre, akik rámernek hagyatkozni Istennek eme hatalmas erejére, hogy békességünk, örömünk, hála, remény és bizalom legyen a mi életünkbe. Segítsen ebben bennünket az Úr. Amen. A 251. dicséretünket keressük most ki, kedves testvérek, és a 251. dicséretünknek énekeljük az első, valamint a hatodik versét. Az első vers így kezdődik: meghódol lelkem, Édesatyánk, add nekünk a benned hívő élet nyugalmát, békességét, örömét és biztonságát. Te látod, hogy mennyit aggodalmaskodunk a mai nap felől, a holnapi nap felől, étel, ital, ruházat felől. De köszönjük, hogy emlékeztetsz most bennünket arra, hogy mindezekre te viselsz gondot, és mint jó atya, megadod mindig azt, ami számunkra szükséges. Köszönjük, hogy még szájunkon sincsen a szó, a kérés, te tudod, ismered a mi szükségeinket. Köszönjük, hogy te adod az erőt nap mint nap arra, hogy cselekedjünk. Köszönjük te neked, hogy te mozgatod körülöttünk a világot. Kérünk, add nekünk ezt a meggyőződést és ezt a hitet. Ezáltal védj el a mi szívünkből minden aggodalmat, minden féltékenységet, irítséget, minden haragot, amely azért van bennünk, mert itt a látható világban akarunk mindent megélni és kiélni, ugyanúgy, mint azok az emberek, akik körülöttünk veled nem számolnak. Köszönjük, hogy nekünk mégis békességünk lehet te benned, és békességünk lehet nem csak a világ sorsa felől, nem csak a személyes sorsunk felől, hanem afelől is, hogy akiket te elválasztottál az üdvösségre, nem fognak elveszni, mert végtelen hatalmaddal, erőddel úgy kormányzod ezt a világot, hogy a tieidet minden időben előhívjad, a hitet szívükben elvégzed, s őket üdvözíted. Dicsőítünk téged, aki hatalmas Úr vagy, s ott állsz mindenek mögött és mindenek fölött. Így kérünk téged, taníts meg elhordozni gyengeségeinket, betegségeinket, szegénységünket, s taníts meg bennünket így arra, hogy minden némű kilátástalanságban tereád nézve békességet nyerjen a mi szívünk, s reménységgel teljünk meg, hogy te a tieidet nem hagyod elveszni. Így őrizzél meg bennünket a jövő héten, és formáld a mi hitünk által a mi egész életünket és gondolkozásunkat. Fogadd a mi hálánkat, köszönetünket, mindazért, amit velünk tettél, és légy kegyelmeddel, őriző pásztorunk, aki célba vezet bennünket. Amen. Imádkozunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Most pedig visszakanyarodunk a hírvilágból Isten igéje üzenetéhez. A 269. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek az első, második, valamint ötödik versét fogjuk énekelni. Tehát 269-es dicséretünk első, második, valamint ötödik versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom.